30 semmi. Kulturális megmondósó Dudás Leventével, Bíró Milánnal és Ignác Dániellel.
Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a 30 semmi kulturális podcast legújabb epizódja, és egyben ennek az évnek az utolsó 30 semmi adása is. Itt vannak velem kitartó kollégáim, Ignác Dániel.
Sziasztok!
És Bíró Milán.
Szép estét kívánok!
A mai epizódban szeretnénk beszélni két dologról, két nagy vonulatról. Az egyik az az lesz, hogy a fiúk és én hogyan találjuk, illetve hogyan hallgatjuk a zenéinket, és ehhez kapcsolódóan a második témánk pedig a streaming szolgáltatóknak a működéséről, illetve erről az egész problémakörről, hogy mennyit fizetnek, kinek fizetnek, mikor fizetnek, és a többi, és a többi. De mi mielőtt rátérünk ezekre a témákra, kijött Mikey Mikeniknek a Tűz van című száma, egy 3-4 napja, és nálam azóta is az pörög. Nem tudom, hogy nálatok van-e valami ilyen aktuális hír, amit mindenképpen megosztanátok a kedves hallgatókkal.
Nekem Tirpának az albuma pörög most, ugye a Fény és Csoda, de egyébként érdekes, mert már korábban kijöttek ebből a számok YouTube-ra, és szerintem ott sokkal nagyobbat ment, mint Spotify-on fog. De érdekes, mert szerepel rajta Krúbi, az a GI is, úgyhogy amúgy egy hallgatás megér. Én a régi Tirpát sokkal jobban szerettem. De a Fertőz című száma az egy elég kemény újítás szerintem a részéről, és nagyon jól sült el, úgyhogy ezt tudom ajánlani mindenkinek.
Én ezt az albumot nem hallgattam meg, de belefutottam egy klipbe kapcsolatban, nem tudom melyik szám volt, de az nagyon jó volt, szóval ez egy ilyen feladvány a hallgatóknak, hogy keressétek meg YouTube-on ezt a dalt, és írjátok meg nekünk e-mailből, hogy mi volt a címe, mert mi nem ismerjük a YouTube-ot, nem tudjuk, hogy kell keresni rajta a dalokat, és ezzel megkönnyítenétek a kis tábúnak a munkáját, hogy rájöjjünk, hogy ez melyik dal lehet ez.
Igen, ezt nem Daninak az OnlyFans oldalára lehetne esetleg küldeni, kommentelni.
Nem, hanem aki megtalálja, az kap egy hónap prémium accountot az OnlyFans oldalamra.
Az se rossz. Tehát azért azt most ugye elárultuk, hogy ez lesz ennek az évadnak az utolsó ilyen rendes számozott adása, de jövőre azért az OnlyFans-t azt meg fogjuk pörgetni, tehát az egy állandó projekt lesz. Na, de egy kicsit vissza a komolysághoz, én még azt hallottam hírként, hogy Presser Gábor elkészítette önéletrajzi könyvét, ami cirka 500 oldalas, szóval hát abban azért van tartalom, ahogy én elképzelem. Na, de ha már tartalom, meg ha már zene, és ha már egy olyan művész, aki abszolút az analóg kornak a szülötte, akkor evezzünk is át erre a mai témára, hogy gyakorlatilag mi 2020-ban hogyan hallgatjuk a zenéket, és hogyan fedezzük fel a zenéket, talán ez az izgalmasabb.
Hát így magáról az én online zene hallgatásra kapcsolatban nekem van egy olyan érdekes tapasztalatom. Ezt ugye már valamelyik említette az előbb, hogy YouTube-on nagyobbat ment a Tirpának a lemezen meg a dal, mint Spotify-n, és ez tök érdekes, nekem is volt egy ilyen tapasztalásom, hogy amik így YouTube-on nagyon virális dalok, meg ilyen milliós nézettségük van, azok van, hogy Spotify-on, főleg az ilyen magyar R&B, magyar rappes vonulaton, azok van, hogy Spotify-on 20 000 nézettséggel döcögnek, és YouTube-on már megütik a 10 milliót.
Erre szerintem az egyik legjobb példa az Lil G, akiről van egy ilyen összehasonlítás, hogy Spotify-on 120 000 lejátszása van egy hónapban, YouTube-on egy-egy számon van 3 millió. De egyébként ezzel kicsit előre haladtunk a témába. Kicsit későn szólok, de aki itt a háttérben horkol, az a kutyám, úgyhogy ha valakit zavar, akkor hát előre is elnézést. Nem lehet megnevelni úgy, hogy őt kevésbé izgatja ez a téma, mint minket. Engem az érdekelt nagyon sokáig, vagy azon gondolkodtam nagyon sokat, hogy mi egy tök érdekes korban nőttünk föl, és egy tök érdekes korban vagyunk most. De mi még éltünk az analóg korban, olyan értelemben analóg, hogy CD, kazetták, akár még LP-k is, de most már ugye mindannyian digitálisan fogyasztunk tartalmat. Nektek van még ilyen emléketek, hogy valakit megkérdeztetek, hogy milyen lemezt hallgattok?
Nekem ilyen lemez meghallgatós élményem nincsen, viszont nekem a gyerekkoromat alapvetően meghatározta három figura így a zenehallgatás tekintetében. Az egyik az édesapám, aki a klasszikus rock vonulaton pörgött, és mondjuk Bakelitet nem hallgatott, de neki abszolút ez a CD-DVD formátum volt az, ami ment. És akkor, hogyha a kis családi házunkba felmentem az emeletre a tesóimhoz, akkor a nővéremnél a tankcsapda szólt, szintén ilyen CD-s verzióba, a bátyám, ő meg már akkor az ilyen elektronikus zenéket nyomatta, itt most ilyen 2003-ról beszélek, meg 2002-ről, és ez egy tök érdekes dolog volt, hogy egyszerre ott volt az a dolog, hogy van a hordozó, és hogy az egy érték, és hogy a nővérem megveszi a tankcsapdának a CD-jét, mert neki fontos az az album, fontos. A bátyám meg ehhez képest állandóan a legújabb trendeket hallgatta, meg nyomatta. És emlékszem, amikor megkaptam az első MP3 lejátszómat, akkor az egy ilyen tök nagy élmény volt, hogy így saját magamnak összeválogattam a számokat. És hogy nem volt ilyen, hogy most én így on demand bármit nyomok.
Igen, szerintem mi vagyunk már, ugye szerintem az én MP3 generációnak lehet hívni, hogy nekünk abszolút azzal telt el, egészen én azt hiszem 13 vagy 14 volt, amikor az első okostelefonom lett, amikor elkezdtem átpakolni oda a zenémet, de addig abszolút ez az MP3, vagy MP4, bocsi, volt kijelzője, de ja, egy ilyen korszak volt, és igazából én lehet egy picit én vagyok ilyen nagyon, nem tudom, old school ebben a dologban, de nekem ez a Spotify 2 éve jött be köbben az életem, vagy másfél. Meg ez az egész. Én egészen addig szarakodtam, töltögettem le a telefonomra a zenémet, és hetente ment a téboly, hogy most áttölteni a régi zenéket, kitörölni, újakat keresgélni, úgyhogy én fantasztikusan élvezem ezt, hogy most ezzel van kell foglalkozni.
De egyébként ez egy jó folyamat volt, szóval ebben volt még talán a lemezgyűjtésnek egyfajta ilyen utolsó rezgése. Jó, igaz, hogy letöltöd a zenéket, meg hát senki nem kérdezi, hogy honnan, mert mindannyian tudjuk, de hogy ebben mégis volt egy ilyen kis gyűjtögetés, mint hogy a Mókus téli áramra készül, és akkor most ilyen zene, olyan zene. Szerintem Levi, neked is biztos, hogy volt olyan, amikor ilyen DJ-s korszakodat élted, hogy különböző mappákat gyűjtesz, hogy a buli elejére, a buli közepére, akkor a veretős, vérfolyós minimál a legvégére, és ezeket összegyűjteni, haverokkal seftelni, ennek szerintem barom jó hangulata volt. Nekem egy emlék van, és ezt annyira meg akarom osztani az elején, hogy hallottam egy számot a rádióban, kocsiban, kicsi voltam még, és akkor hazamentem, és nem volt otthon a nővérem, majd 2 óra múlva hazajön, és az ablakból kiordítok neki az utcára, hogy te Bogi, hogy hívják azt a számot, ami úgy szól, hogy ám dim, dadidi, dam, dam, és így ment, tudod, a seftelés. És most már a Shazammal, meg ezekkel hagyjad már, sics úgy megvan minden.
Igen, ezt tudok kapcsolódni, mert nekem a Hertz formációnak a Wonderful Life című száma volt olyan élmény, hogy nem tudtam igazából kinek eldudorászni, de ott volt a fejemben éveken keresztül, szintén az autóba hallottam, jégkorongozásra menet, és utána évekkel később fedeztem fel. És így akkor éreztem, hogy úristen, ez a zene, ez nekem kell. Tehát, hogy én ezt már akkor imádtam a Hertznek a zenét, és gyakorlatilag azóta is kitartó fan vagyok. Na most egy kicsit a Milához csatlakozva ezzel az egész okostelefonos dologgal, nekem volt egy ilyen paradox helyzetem, hogy volt egy okostelefonom, de nem volt mobil internetem. Tehát, hogy abszolút nem volt lehetőségem streamelni, meg minden ilyen pici dologra sajnáltam a pénzt, meg nem volt erre így külön nekem pénze, vagy most ez egy mobil internet, meg streaming előfizetés, és akkor ilyen 200 megabájttal indult a mobil netem, meg ilyesmi, és nem is tudom, próbáltam most így az adásra visszagondolva feleleveníteni azt, hogy mikor lett nekem először ilyen streaming előfizetésem. Szerintem akkor, amikor kijött az Apple Music, mert most lehet, hogy ezért unszimpatikus vagyok egy csomó embernek, de nekem iPhone-om van, és nekem az, hogy ott van rajta az Apple Music, az nekem egy ilyen magától értetődő dolog volt, és nem gondolom azt, hogy ez különösebben ilyen nagyon ronyrázós dolog lenne, mert a Spotify-nak az áraival összekapcsolódik, viszont 2 teljesen más platform, és erről még fogunk is beszélni, de még azt akartam ezt ide tűzni, hogy mivel nem volt streaming, ezért én mindig a telefonomra gyűjtöttem a zenéket, és mindig letöltögettem, és ez is egy tök másik helyzetet eredményezett, mert ugye nem kellett olyan sok időt eltölteni azzal, hogy mit tudom én a bit2mp3.com-ról letölteni a zenét, hanem megtaláltam ott, de mégis, amikor utaztam, csak azt hallgathattam, amit előre magamnak oda készítettem.
Nektek volt még olyan, hogy Discman valaki nyomta?
Volt, nekem volt. És emlékszem, hogy egyetlen egy albumot hallgattam szarrá, az a Gorillaznak a Demon Days című albuma volt. Az volt meg körülbelül, és egy nyaralásra azt vittem magam meg Csádi nyaralásra, és egész nap az ment. Csúcs volt.
És ez egy jó választás egyébként. Nekünk otthon volt ilyen lemezgyűjtő táskánk, és akkor abban lehetett ott seftelni, és igazából én már annyira vérszemet kaptam, hogy már a számítógépes játékokat is, meg anyámnak az ilyen nyelvtanító CD-jét is belepakoltam, hogy minél több lemez legyen, mert az akkora királyság, hogy hihetetlen. És aztán egyébként jött, még szerintem az MP3 korszak után volt egy ilyen nagyon rövid időszak az okostelefonok előtt, a zenelejátszó telefonok. A Sony-nak a Walkman-je, meg a Nokia-nak volt az Xperia Music. És ez az együttes egyébként, én mind a mai napig visszasírom ezt a dedikált gombok, meg mit tudom én, de az is egy tök jó korszak volt.
Igen, meg azok amúgy elég jól szóltak amúgy maga, tehát azoknak a hangminősége is jó volt, szerintem úgy jutok bekalibrálva. Úgyhogy az vicces volt, még itt csak egy eszemét, egy nagyon rövid sztori, még arról, hogyha ugye mesélted Levi, hogy ha csak azok a dolog voltak letöltve egy utazáson, akkor csak azt tudtad hallgatni, ugye nem volt neted, én is így voltam veled, nem volt neted egész sokáig. Mikor voltam kint Lisszabonba egy hétig, ugye közös kedvenc városunk, és ott volt az, hogy ott még volt valami ilyen applikáció, hogy YouTube-ról le lehetett tölteni a dalokat iPhone-ra, és akkor ott megvoltak. Tehát valahogy beszart az internetem, és egyetlen egy dal jött le, én meg elindultam egész napra csatangolni, egyetlen egy dalom volt, a Delvus a Johnny Casa Perry Menó, ennyi volt, tehát ennyivel tudtam hozzákodni, semmi más nem volt. És ott volt az, hogy jó, hát akkor ezt kell élvezni, és emlékszem, hogy na, és viszont úgy az a dal, viszont tényleg szép volt, hogy egyedül Lisszabonban sétáltál, és 40-szer lejátszottam egymás után, mert semmi más nem volt. És akkor így mentem, sétáltam, és mindig megkaptam újra, és császkáltam, és kurva jól éreztem magam.
Na, az volt nagyon vicces, Milán, amikor, képzeld el, amikor bevezették ezt az egész Apple Music-os dolgot az Apple-nél, akkor én úgy jártam, hogy ami volt a telefonomon zene, amit oda gyűjtöttem a 16 gigabájtos telefonomra, mit tudom, mennyi idő alatt, az így eltűnt, és a U2-nak a Raised by Wolves című lemeze, ami akkor debütált az Apple Musical együtt, és ott Bonóék adtak is egy koncertet ezen az Apple eventen, és az az egy dolog volt gyárilag rajta a telefonomon, és valahogy olyan megoldás született az Apple-re, hogy hátráltassák azokat az embereket, akik nem a streaming szolgáltatón keresztül akarják ezt feltölteni zenével, és gyakorlatilag ott, amíg be nem adtam a derekamat, tehát szerintem valami fél éven keresztül azt a szart hallgattam már, bocsánat, vannak jó számok azon az albumon, de nem az a kedvencem. Na de ami nagyon érdekes szerintem, hogy én a mai napig ebben a helyzetben vagyok, és én egy kicsit szeretnék is belemenni, hogy nálam hogyan működik így a zenéknek a felfedezése, mert itt a Dani már emlegette ezt egy párszor, hogy nekem van időm bogarászni, meg én vagyok az, aki küldözgetem neki a kis szarjaimat. És gyakorlatilag nekem ez úgy működik, hogy YouTube-ról keresem meg a zenéket, meg régen SoundCloud-ról, és az Apple Music-ra ott többségében csak letöltögetem, és mivel most sincs még annyi mobilnetem, hogy tudjak streamelni, valamiért megragadtam ennél a helyzetnél, így az a megoldás született, hogy most már akkora tárhelye van a telefonomnak, hogy van körülbelül, nem tudom, 150 gigabájtnyi zeném, és az letöltve. Tehát gyakorlatilag én elsétálhatok Lisszabonba meg vissza, és nem tudom, hogy mennyi az hát több tízezer dal, ugye annak idején az iPodnak volt egy olyan kiadása, amilyen 150 gigabájtos volt, vagy valami ilyesmi, és akkor ott mondták, hogy a kedvenc 10 000 zenéd, vagy a kedvenc 15 000 zenéd egy helyen. Na most nekem ez a telefonom, és egy csomószor úgy járok, hogy elindítom a zenét, és így meglepődök, hogy ezt letöltöttem.
De Levi, hogy volt ez, hogy még mielőtt volt az Apple Music, akkor honnan gyűjtöttél zenéket, tehát YouTube? Mi volt a forrás? Engem az érdekel, hogy Egyébként, hogyha nincs a Spotify-nak a szipi-szupi algoritmusa, ami egyébként a szádba löki a jobbnál jobb trackeket, akkor honnan tud zenét szerezni egyébként? Vagy honnan szereztünk zenét? Mert erre szerintem még mind a mai napig vannak olyan platformok, amik baromi izgalmasak, és még mindig tudnak új meglepetést mutatni. Nyilván az első, ami tök evidens, az a YouTube, ami akkor is már annak idején is tök jó volt, és ha beírtál egy számot, akkor ott a ajánlásokban volt egy-két új szám. Vagy még tök jó volt az, hogy YouTube-ra föltöltöttek nagyobb DJ-k, hogyha ez az irány érdekelt, ilyen heti mixeket, és akkor abból tudtad, hogy melyik az új.
Ja, hát nekem annak idején azt tudni kell rólam, hogy volt egy ilyen törés az életemben, amikor 2012-ben abba hagytam a jégkorongozást, és akkor így gyakorlatilag úgy néztek ki a napjaim, hogy így ültem 10-12 órát a gép előtt, és
És egész nap Mr. Bastát hallgattál.
Hát igen, és a többi 12 órában, amikor nem a rémálmaim zajlottak, akkor SoundCloud-on fedeztem fel a zenéket, és tehát az volt az egyik ilyen fő platformom, meg állandóan olvastam mindent. Tehát ami megjelent Magyarországon ilyen zenei sajtó, tehát a Steng, lángoló gitárok, Recorder, meg az összes minden, ami fellelhető volt az interneten, vagy valamilyen módon eljutott hozzám, azt én olvastam, tehát ilyen napi olvasója voltam ezeknek a lapoknak, és például a McLemore-t, meg a Ryan Lewis-t, így szeretem őket egyben említeni, mert szerintem a Ryan Lewis producerként annyira sokat hozzátett a McLemore munkásságához, hogy őt nem szabad elfelejtenünk, na és a Thrift Shop című számot, azt én ilyen 50 ezer lejátszásnál hallgattam meg a SoundCloud-on, vagy valami ilyesmi, ami utána az év legnagyobb slágere lett. És ez egy óriási élmény volt mindig, és mondod most, hogy a Spotify-nak van ez a úgymond ilyen kurációs algoritmusa, ami oda rakja elét, hogy tessék, akkor most ezt kéne lejátszani, mert ez biztos, hogy fog tetszeni. És én a Spotify-t elkezdtem hallgatni, meghasználni, és olyan szempontból jónak tartom a Spotify-t, hogy talán jobb minőségben is letölthetőek róla a zenék, de ez az egyetlen, amit szeretek benne. Tehát én ezt a felfedezőst itt annyira nem szeretem. Az egész ilyen UX design az számomra érthetetlen, és én a mai napig azt szeretem, hogy saját magamnak vagyok így a zenei kurátora, és én gondoskodok arról, hogy mit hallgatok, ami persze azzal jár például, hogy a Mikey Mikeniknek az új album című új albumát, ami már nem új album, azt most hallgatom, mert lemaradtam róla, bár szerintem azt pont küldted, Dani.
Hogy ne küldtem volna? Mert ez egy remek mű. Nem tudom, nekem a Spotify-on egyébként nagyon pozitív a minden élményem, és pont a hangminőség az, ami nem annyira. De itt azt azért látni kell, hogy én kicsit belebuzultam ebbe a audiofil világba, és akkor komoly hifiszet, meg stb. Úgyhogy én például most pártolok át a Tidal nevű streaming szolgáltatóra, amit a Jay-Z azért hozott létre annak idején 2017-ben, mert hogy pont azt mondta, hogy kevés a jogdíj a Spotify-on. És azért létrehozott egy olyat, ahol egyrészt a jogdíj is egy kicsit magasabb, meg a zenei minőség is sokkal jobb. De a Spotify-on egyébként, és akkor itt jöjjön egy 30 semmi trükk, akkor fogsz jó zenéket kapni, az algoritmus szerint, hogyha elkezdesz lejátszási listákat csinálni saját magad. És ebbe egyébként elég sok időt kell belerakni, és különböző irányzatokat kell elindítani, de amikor már van egy lejátszási listád, akkor amikor azt elindítod, akkor utána, és végére érsz, akkor utána ő ajánl hasonló zenéket. És ebbe jó. Nem abba, hogy mindenféle ilyen yoga meditation, morning music, ezek szar se érnek, ezek bullshitek, és egyébként ott tényleg szar zenék is vannak. De hogyha kiépíted saját magadnak, egyébként hasonlóan levi, ahogy te is mondod, a kis zenei könyvtáradat, akkor ahhoz ő már nagyon-nagyon jól fog tudni új zenéket ajánlani.
Igen, nekem például konkrétan én tipikusan ilyen playlistes ember vagyok, tehát én, hogyha megtetszik egy dal, akkor egyből vagy berakom egy meglévő playlistembe, vagy arra a dalra csinálok egy playlistet, hogy na majd hasonló, ha találok hasonló dalokat, akkor azt így berakom, és akkor nem tudom, vagy tizenvalahány olyan playlistem Spotify, amiben 5 dal van, mert így beraktam egy dalt, és amit még ajánlott, azt hogy bepakoltam, és hogy soha életemben nem hallgattam meg azt a playlistet, de az egy dal az nagyon megtetszett akkor. De ja, amúgy a Spotify-nak ez az ajánlós rendszer, amikor egy playlistethez ajánl új dalokat, én ott találtam már konkrétan új előadókat is, akiket nagyon szeretek hallgatni. És szerintem ez a rendszer, ez mindenképpen Spotify-nak ez nagyon kiemelkedő, és amúgy tök jó, hogy behoztad itt a Tidal-t, és nem tudom, hogy átkanyarodhatunk-e már a másik részére a beszélgetésnek. Szóljatok, hogyha nem, és hogyha még akarunk magára a zenehallgatási élményről beszélni.
Én csak egyetlen egy dolgot akartam elmondani, még az ősidőkből, amikor nem volt Spotify, de már nem volt CD-zés, meg ilyesmi, hogy van ez az oldal, az a neve, hogy music-map.com, és ide, hogyha beírsz egy zenészt, vagy igen, egy zenészt, vagy egy bandát, akkor kiad neked egy ilyen térképet, voltak éppen egy ilyen kicsit ilyen Matrix hálózat jellegű dolgot, hogy ő hozzá melyik a legközelebbi előadó, aki egy kicsit hasonló. De hogy ez nem úgy adja ki, mint mondjuk a YouTube, nem, valahogy más szempontok szerint osztályozza, és ezért ilyen nagyon-nagyon kicsi, ilyen tuti kis garázs bandákat is tudsz találni, szóval, hogyha szeretsz ezzel időt tölteni, meg így zamatolgatni ezekkel, akkor music-meg.com, és kanyarodjunk át a Tidal-re.
Nekem annyi jutott eszembe, hogy szerintem nagyjából így a lemezboltoknak volt ez a dolga régen, hogy így bementél, és akkor így mondtad, hogy ez tetszett ez a Pink Floyd, és akkor tessék, itt van egy kis nem tudom micsoda Red Hot Chili Peppers, most ez nyilván nem illik össze, csak most itt a kedvenceimet akartam említeni. Na, pofa, belevente.
A lemezboltoknak és a rádióknak. Tehát, hogy ott meg a tematikus műsor.
Hát csak nem tudom, a rádió annyira kimaradt az életemből.
Hát a tiédből már igen, de azért...
Jó, persze.
Még a mi apáink azok rádió, és akkor Szallagmagnó fölvették az, ami tetszett. Gondold el, a kezdetfia is a rádión indult el, tilos rádió, vagy mi volt, nem? Éjszakai hajnali adás.
Na, azt sajnálom, hogy arról lemaradtunk, de hát ez van. Most legalább van 30 semmi kulturális podcast.
Mi van a Tidal-on, mi van a SoundCloud-on, mi van az Apple Music-kal, Amazon Prime, mit tudom, most már nagyon sok van.
Szerintem röviden tömören amúgy az van az egésszel, hogy nem fizetik ki a zenészeket olyan mértékben, ahogy azt kéne. És egyébként van egy nagyobb probléma, szerintem, és ez nem az, hogy nem fizetik ki, úgy unblock a zenészeket, mert azt kifizetik, aki nagyon népszerű. Mert egy rossz elosztási rendszerrel működik a Spotify. Ennek a lényeg igazából az, hogy nem darabra fizeti a lejátszásokat. A Spotify, meg igazából minden jogdíjfizetési rendszer úgy néz ki, hogy van egy nagy közös, és te amennyi részét te lefeded az összlejátszásnak, azt a részét kapod meg a bevételnek, ami erre a részre irányul. Tehát, hogyha berobban valami dal, és konkrétan azt az egy dalt csak háromszor annyian hallgatják meg, mint az összes Spotify dalt, ami fönn van, akkor a te bevételeidet, ha az nem a te dalod, akkor úgy megvágja, mint a szar.
Arról tudsz mesélni, Milán, hogy mi okozta, hogy ez a rendszer alakult ki, milyen megfontolásból indították ezt el?
Hát, ezt nem tudom, ezt a részét. De ez amúgy, én úgy tudom, hogy ez nem csak a Spotify-nál van így, hanem ez úgy unblock a jogdíjfelosztási rendszerben így működik, mert Magyarországon is az Artisius a szerzői jogi irodalat is ilyen alapon osztja el a jogdíjakat.
Akkor itt feltételezem, hogy valami lobby tevékenység van.
Hát jó, csak ez Magyarországon, ez működő képes modell, mert Magyarországon nem tudsz olyan giga-mega elérést produkálni lejátszásokban, hogy azzal ténylegesen elvedd másoktól a kenyeret. Még azért egy nemzetközi piacon így versenyeztetni zenészeket. Tehát, hogy te, ha van egy rap dalod, amit fölraksz, akkor egy az egybe versenyzel a Kanye West-tel. Tehát, hogy konkrétan egy az egybe versenyeztek vele, meg a világ összes előadójával. És még műfajra sincs lebontva, hanem mindenkivel versenyzel.
De egyébként ez nem hangzik olyan rosszul, és amúgy meg rohadtul ez van, hogy te tényleg a Kanye West-tel versenyzel, és az egyetlen, ami miatt a Spotify szerintem még egy kicsit mindig az van, hogy arrafele billen a mérleg, vagy hogy mondjam, hogy megjelenési lehetőséget biztosít a zenészeknek. És most ez a korrekciós kezdeményezésük, hogy egy kicsit itt az ipart rendbe szedjék, ez azzal indul, és egyébként a pofám lejék, hogy csak ezzel, de azzal indul, hogy kiemelt helyet biztosítanak az induló vagy kis együtteseknek a Spotify platformján, és ennek a díját, ez voltak éppen a bevételükből faragják majd le. Tehát ez nem ingyenes, hanem voltak éppen egy ilyen előre finanszírozott díj, viszont ugye az összes Spotify felhasználóhoz több 100 millió nem több száz, azt hiszem ilyen 140 millió felhasználó körül járnak. Viszont ennyi emberhez, hát ugye elérhet, jó. Szóval, hogy ebből mennyi az, aki ezt tényleg elér, meg a potenciális, ezt nyilván más dolgok szabályozzák, de ebből a szempontból szerintem a Spotify egy érdekes hely.
Amúgy az még számomra az érdekes, hogy a Spotify gyakorlatilag, ugye az a Spotify-nak kvázi az élethazugsága, hogy a te zenéid bekerülhetnek a Spotify official playlistekbe, bekerülhetnek a műfaj tematikus playlistekbe, stb. De ez gyakorlatilag azért nincs teljesen így, mert körülbelül a nagyobb vagy közepesen nagy kiadóknak a zenekarai érik el lobby tevékenységgel azt, hogy bekerülnek ezek a zenekarok ezekbe a playlistekbe. És itt találkozol például, én a metal szénában tapasztaltam ezt, hogy hallgatsz egy metal lejátszási listát, ami mondjuk 2020-as újdonságok, és benne vannak olyan zenekarok, egyrészt szar, másrészt meg rámegyek a profiára a zenekarnak, és látom, hogy havi 3000 lejátszás, és most lett föltéve Spotify-ra a zenéjük, csak nyilván beletek pusolva egy ilyen top 100, mit tudom én, death metal dalba, vagy stb. Ez tök érdekes, hogy a Spotify gyakorlatilag visszahozza így szépen fokozatosan a kiadózást, és a kiadóhoz tartozásból származó előnyöket, ami minthogyha az elmúlt 10 évben kicsikét a YouTube-bal meg a SoundCloud-dal leperget volna. De ez most megint jön vissza ezek szerint.
Igen, csak hát a kiadónak se nagyon térül meg egyébként ez a fajta erőfeszítés. Azt nem tudom, hogy pontosan mik az eloszlási arányok, de azt tudom, hogy a zenész az mindenből a legkevesebbet kapja. Tehát a kiadó még így is a Spotify-ból is egy kicsit jobban részesül, nem Milán?
Szerintem igen, mert ezt a részét nem tudom pontosan, de azt hiszem, hogy az kap pia egy részét, aki disztribútolja a zenét, és hogyha ez a kiadó, akkor ő is kap belőle, de ezt a részét már nem tudom pontosan.
Akkor nézzük meg azt, hogy mondjuk a streaming platformokon belül ki az, aki a legjobban fizet, meg így a legrosszabbul. Csak egy ilyen gyors csekket, hogy erről legyen egy képünk. A legrosszabbul a YouTube fizet, és akkor utána következik kettővel a Spotify, aztán utána megint kettővel a Deezer, amit még lehet, hogy ismerünk, bárhogy ezt kihasználja, igazából annyira nem tudom. Rögtön követi őt az Amazon, és ez követi egyébként az Apple Music, tehát hogy ezen a listán az Apple Music az a negyedik helyet éri el pozitív szempontból, legalábbis, hogy ő egészen jól fizet, mert majdnem 1 forint per lejátszást, sőt, kicsit többet is, mint 1 forint per lejátszás, és akkor ez követi a Tidal, ami ugye ezzel a céllal indult el, és akkor ezután már ilyen Xbox Music, meg ilyesmik vannak, amiket szerintem annyira nem ismerünk. Akkor most, hogyha ismerjük ezeket a számokat, akkor viszont nagyon érdekes visszamenni arra az időre, amikor az iPod így elindult, és akkor az iPodon lehetett számonként vásárolni, tehát nem albumot, hanem számonként, ez akkoriban újdonság volt, és akkor egy szám az $1 volt. És most látjuk, hogy jó, az tényleg a tiéd volt, tehát olyan volt, mint hogy megvetted volna kvázi CD-n, de akkor most látjuk, hogy a töredéke. Tehát mondjuk 350 forinthoz képest most 1 forint alatt jut az eladóhoz. Ez szerintem egyébként rohadtul nem igazságos. Ti erről mit gondoltok?
Nekem van egy olyan gondolatom, hogy alapvetés az, tehát mi is megtapasztaltuk szerintem, azért mégiscsak Közép-Kelet-Európában élünk, hogy az ember nagyon szívesen megvenné azt a bakelitet, nagyon előrendelni, de jó lenne megrendelni $50 vagy $80, és például Dani, te meg is vetted, meg azt hiszem te is Milán a Saidnak a vagy az a kezdet fiainak nem vettétek meg végül a bakelitjét?
De én igen.
Na, és akkor itt ugye arról van szó, hogy most te találtál egy olyan előadót, akire tényleg azt mondod, hogy na most én ezt a bakelitet megveszem, de hogy egyébként az embernek nincsen pénze, és arra akarok kiukadni, hogy nagyon drága mulatság zenét hallgatni, meg elmenni moziba, meg mit tudom én, színházba, és egyszerűen az a tény, hogy valamennyi pénzt kapnak, és hogy ellenőrzött környezetben történik a zenelejátszás, szerintem az egy nagyon fontos dolog, és ilyen szempontból szerintem nagyon áldásos ezeknek a streaming szolgáltatóknak a jelenléte, mert legalább ott van az, hogy legalább azt a keveset kifizeted, és nekem ez nagyon fontos volt személyesen mindig, tehát van HBO előfizetésem, Netflix előfizetésem, és ugye mindig hülyének néznek az emberek, hogy hát ott van az torrent, de hogy így tényleg szívemre tudom tenni a kezemet, hogy olyan volt, hogy más torrentezett le nekem cuccot, de nekem a gépemen torrent sose volt.
Hát jó, hogy ehhez kapcsolódóan azt én is egy picit ilyen ördögügyvédeskedésébe nyúlóan, de azt kell mondani, hogy azért jobb ez, hogy kurva keveset kapnak, mint az, hogy amúgy mindenki Pirate Bay-ről szedte le az előadóknak a zenéit, vagy Vittu MP3-ról. Tehát, hogy alapvetően már szerintem annak is kéne örülni, hogy bevált ez az üzleti modell. Mert ez amúgy engem meglepett, az még jobban meglepett, amikor én is előfizettem rá. Hogy ezt nem tudtam volna képzelni, hogy én ilyen pénzt fogok adni olyanért, ami amúgy ingyen is lehetne. De ja, de amúgy szerintem, vagy amúgy azt lenne érdemes megvizsgálni, hogy az emberek tudatosan azért fizetnek elő, mert ott tudják, hogy ezzel fizetnek egy tartalom, erre szolgáltatásért, amit ők megkapnak, vagy azért, mert látják az előnyeit. Mert szerintem inkább az utóbbi, mert nem tudom erre, mit gondoltok.
Igen, abszolút egyetértek veled, és ami még eszembe jutott, hogy nem tudom, a Spotify-nak vannak-e ilyen saját tartalmai, ilyen extra tartalmak, mert én ugye az Apple Music előfizetésemet most már nem tudom, szerintem 4-5 éve használom, és ott vannak ilyen original tartalmak, tehát interjúk, amik mondjuk később felkerülnek a YouTube-ra is, de maga pusztán az, hogy van egy ilyen gépezet mögötte, tehát az, hogy mondjuk van a Zane Love, aki, remélem jól mondom ki a nevét, aki azért egy elég kultikus csávú így a zenébe, na és ő például most a Kid Cudi-vel beszélgetett az új albuma kapcsán, és ezek a beszélgetések, például meghallgattam a Shawn Mendes-es interjúját, és ez nagyon jó, és tök jó, és ez ilyen Apple Music fémjelzte dolog, és ezek minőségi cuccok, és az Apple Music-on belül van rádió is, ami úgy rádió, nem úgy, mint a Spotify-on, hogy vannak számok, és akkor ezt rádiónak hívjuk, hanem úgy, hogy tényleg adott időben, akkor éppen on-air, ott van a műsor, és ezeket különböző csatornákra széthúzták, és mondjuk van R&B rádió, meg van hip-hop rádió, meg ilyesmi. Tehát az Apple Musicnál azt érzem, hogy azért a, nem tudom, 800 forintén, amit fizetek a diákigazolványommal, azért elég sok mindent kapok.
De még visszatérve Milánnak az előző kérdésére, hogy ez most etikai döntés, vagy mondjuk az, hogy ott nagyon jó szolgáltatást kapnak, szerintem ide még be lehetne hozni még egy szállat, ez pedig az, hogy ez egy sikkes dolog volt még egy 2 éve, az, hogy nekem Spotify-on van, nekem van arra 800 forintom havonta, hogy zenére költsek. És tök sokan használták úgy a Spotify-t, hogy az ingyenes verziót, és hallgatták a szarabnál szarabb reklámokat is közbe, csak hogy elmondhassák, hogy ők Spotify-t használnak, már nem YouTube-ot. Ennek volt egy ilyen oldala. Azt is látni kell, hogy a Spotify ezzel a rendkívül alacsony fizetéssel azért szerintem igazi problémát nem old meg. Ez egy válasz volt a YouTube-os korszakra, hogy valamelyest próbálják meg a piacot normalizálni. Egy kicsit úgy, mint ahogy az Uber a taxipiacot normalizálta, de hogy itt is az történik, mint a taxipiacnál, hogy ez nem megoldást ad a problémára, hanem újraértelmezi az iparágat. És itt a Spotify-nak a vezérigazgatója, Daniel E.K. mondta itt a válság kapcsán, a Covid válság kapcsán, hogy hát ez van. Hát nem tudtok koncertet csinálni, akkor mi a megoldás? Állítsatok elő tartalmat. Havonta. És hogyha megnézed azokat az előadókat, akik a Spotify-ban a top 20-as listán vannak, azok havonta jönnek ki EP-kkel. És ez a fajta folyamatos tartalomgyártás, ez előbb-utóbb, és hát már jóval itt vagyunk, már bőven látjuk, hogy a mennyiség a minőségnek a rovására megy.
Igen, ez amúgy tök érdekes, hogy maga egy üzleti modell, ami igazából egy cégnek egy üzleti modellje, ez a streaminges dolog, vagy pár cégnek, meg tud változtatni egy iparágat. Ugye pontosan amúgy tökre látszik az, hogy amíg az emberek a torrentezésbe hittek, meg arra mentek rá, addig megtalált egy előadót nagy nehezen, idézőjelben nagy nehezen, mert nem volt olyan könnyű minden nap új dolgokat találni, csak akkor annak az előadónak az albumaira voltál kíváncsiak, hogy sokat tudjad hallgatni azt, amit nagy nehezen megtaláltál. És a Spotify-on meg már az előadók is átálltak arra, hogy egy-két dalod legyen mindig aktív, ami éppen friss, hogy minél több ember találjon rá. Itt tökre megszűnt az albumban gondolkodás. Szerintem részben emiatt, részben YouTube, meg sok más tényező miatt, de szerintem ez is eléggé közre játszik benne, hogy átálltak az EP-re az előadó.
Folyamatosan fent kell lenni a felszínen. És volt egy tök jó összehasonlítás, szerintem a Telexen volt ez a cikk, és onnan merítkezem, hogy azt is összehasonlították, hogy milyen különbség van a turnézó együttesek és a Spotify-on vezető együttesek között. És a turnézó együttesek között olyanokat lehet látni, mint amit Metallica, még a Spotify-on ugye, akkor mit tudom én, Ariana Grande vagy nem tudom, de az a lényeg, hogy ezek szóló előadók, akik akár otthon is voltak éppen föl tudják venni a saját számukat. És miért van ez? Mert ugye egy turnén, ahogy a Krúbi is mondta, egy jó lemezzel akár 30-40 ezer forintot, mondjuk nem a Krúbi, de mondjuk egy Metallica, elkérhet egy koncerten való részvételért. És ott van meg, ott bent van a bevétel. Ugye a Spotify-on pedig le kell hozni a rengeteg kattintást. És vegyük észre, és engem egyébként ez az egy bosszant, hogy a Spotify voltak éppen nem más, mint egy piramis játék a zenével. Minél több ember tudsz behúzni magadhoz, annál több kis jutalomfalatot fogsz kapni, és annál több pénzt fogsz nyerni.
Hát valahol zseniális. Hát ez el kell, hogy jöjjön ez is, hogy ezt is valaki úgy ilyen igába hajtson, mint ahogy mindent látunk, hogy ez megtörténik rajta.
Bocsi, csak jogi szempontból, tehát a Spotify nem piramis játék, ezt szögezzük le, mert ugye ez törvény ellenes lenne, csak kicsit hasonlít a modellje arra, vagy mondhatnánk úgy is, hogy kicsit felfelé építkező, jó? És akkor így megúszuk a következő jogi köröket itt a 30 semmi házatáján.
Na, srácok, mit gondoltok? Könnyebb most zenésznek lenni, vagy nehezebb? Milyen irányba halad ez az egész folyamat? Régen tudtuk azt, hogy Magyarországon kevés zenekar volt, kevés megjelenési lehetőséggel a mostaniakhoz képest. Most itt a Presser Gáboréknak a időszakára gondolok főleg. Tehát ott megvolt az, hogy kik azok a nevek, akik el tudtak jutni odáig, hogy ott legyenek a toppon. Na most itt ebben a században itt láttuk azt, hogy azért így a lecserélődött egy kicsit az elit, vagy megjelent a Punani Massif, a Halott Pénz, a Well Hello, mit tudom én, ezek ott vannak a toppon, és így kicsit váltották az ilyen, nem tudom, Tankcsapdát, meg Eddát, meg mit tudom én, de hogy gyakorlatilag most az előadóknak mi lesz így a bevételi forrása? Itt van a nyakunkon a járvány, az emberek azok továbbra is úgy vannak szerintem a zenével, hogy az egy ilyen nekik járó dolog, tehát hogy az így van, tehát, hogy hova tartod az egész, meg milyen megoldási javaslattal tudunk mi előállni, amit a hallgatók is adaptálhatnak. Nekem erre az a módszerem, hogy amit tudok, azt megveszek.
Ennél jobbat igazából nem lehet kitalálni. De amúgy érdekes, hogy amúgy CD-t nem nagyon veszünk. Tehát az a 2500 forintos bevétel, amit a CD jelentett, attól igazából már elestek a zenészek. De tök érdekes, hogy ezt a mögöttük lévő kreatív, meg marketinges csapat tök jól pótolja ezeket a bevételeket, gondolom én, a merch bevételekből. Mert hogy annyiféle, meg olyan kreatív merch-ei vannak, akár magyar zenekaroknak is, például az én kis szívem csücske, a Richard Gere most adott ki karácsonyi mesekönyvet, hogy a Szintis Laci, a szintetizátorosuk hogyan menti meg a karácsonyt. Egy grafikus haverjuk megrajzolt az egészet, és kiadtak egy mesekönyvet, ami egy nap alatt elkapkodták az összes létező mesekönyvet. És tehát ez például szerintem egy tök kreatív dolog, és hasznosabb dolog is, mint egy CD. Ma, de ja, tehát szerintem ez abszolút ez a jövő, hogy minél kreatívabb, minél menőbb mörcsöket dobjanak piacra az előadók.
És mi van emögött? Az van emögött, hogy voltak éppen a Richard Gere, mint egyfajta brand lép föl, és brendel egy könyvet, érted? És ez mind az, amit egyébként a Daniel E.K. Voltak éppen így felvázolt. Brendek vannak, a zenészek is brendek, és egyébként ez egy jó irány, szóval nekem ezzel semmi bajom nincs, csak kicsit fura. És egyébként, amikor nincs Covid, akkor jó ez a modell, ami van, hogy igen, jön a Spotify-ból pénz, és egyébként lehet koncerteket csinálni. De ebben a helyzetben viszont szerintem normalizálni kéne a piacot, és nem azzal, hogy majd később levonunk valami pénzt a számládról, illetve nem utalunk ki annyi pénzt majd a részesedésből, de cserébe megjelenhetsz a nyitólapon, hogyha magyar zenész vagy. Tehát ugye ez a Spotify-nak a megoldása. És szerintem ez röhely. Tehát most ebben a helyzetben én egyébként olyan tartalmakat várnék, amik egyediek, valamilyen viszonyban egyébként élők, tehát akár livestreamben is lehet gondolkodni, vagy legalább, vagy valami hasonlóhoz, és hogy lássunk a zenészeinktől, vagy a kedvelt zenészeinktől egyedi tartalmat, amit külön meg lehet venni.
Hát ez gyakorlatilag a amerikai YouTube-os trendekkel is abszolút korrelál. Tehát pont ma néztem meg, van egy ilyen nagy kedvenc YouTube csatornám, az a neve, hogy Colin and Samir, és ők Los Angelesből nyomatják ezt. És most például ők a Samsunggal vannak egy ilyen együttműködésben benne, és egy olyan csajjal interjúztak, aki ilyen stationary cuccokat árult, tehát ilyen Notes, mit tudom én, Phil Stoll, ilyesmi. És hogy az a csaj is egy YouTuber. És most már meg lehet venni Amerikába úgy a kis Noteszét, hogy ott van a polcon. És ugye erre csomó példa van, hogy most már nem is rendelni lehet, hanem ott van bent a boltban. És ez egy nagyon érdekes dolog lenne, hogyha mondjuk a Krúbi felsők is nem egy ilyen négynapos szélbe lettek volna feldobva, hanem azt mondanák, hogy ezt tessék, megvásárolhatod a itt melyik boltba. Vagy lenne egy Krúbi bolt, vagy ilyesmi.
Igen, de el is venni az egyediségét, és már is nem érne egyébként annyit, tehát hogy ezt nyilván értjük, hogy azért pozícionálják ezeket így. Szerintem egyébként egy teljesen egyszerű és nagyon-nagyon észszerű konklúziót lehet ennek az egésznek a végére hozni. Az pedig az, hogy ez a helyzet szar, de kurvára. És nagyon-nagyon reméljük, hogy jövőre már lehet menni tombolni, mert ennek az egész zenevilágnak, ennek akármilyen hifi szetted van otthon, nem lesz olyan. Ott annak élőben meg kell szólnia 10.000 watton, csomó haveroddal, meg emberrel magad körül, sörszagúan, cigifüsben, ez csak így működik. Ezt valahogy át kell vészelni, és erre egyébként a Milánék eszéjében egyébként, hogyha itt hivatkozhatunk rá, a kormányzati támogatás egy elég valid megoldás lehet, úgyhogy nyomjátok, kormányok!
Igen, itt az eszé csatlakozott, csak az adás vége fel közelbe, nagyon szépen megköszönném. Név szerint Andula Júliának, Liktor Eszternek, Perejút Szvetának és Hafci Lejlának, mert mi hasonló témában dolgoztunk egy egyetemi munkában, ebből mi merítettünk azért, tehát kredit menjen a lányoknak is, ezt nem tudom, mert majd egyetemen egy ilyen félkreditnek elszámoljuk ezt a beszélgetést.
Hát, hogy kiutaljuk nekik azt a 7000 dollárt.
Szerintem amúgy ez egy szép zárása így ennek az első évadnak. Ugye már Levi beharangozta, hogy a rendes adások közül ez volt az utolsó ebben az első évadban. Még év vége fele készülünk valamivel, azt már meglátjátok, de addig is szerintem egy jó kis évadot tudunk magunk mögött, úgyhogy köszönöm szépen a srácoknak és mindenkinek a munkát, és főleg Dudának, hogy összeeszkávált itt mindent, Daninak a fantasztikus szakértelmet és mindent, amit hozzátett ez az évadhoz. Úgyhogy szerintem ez volt a 30 semmi első évada. Mielőtt még lezárnám, azért még nem csak én fogok beszélni, hanem ha lenyelem ezt a szót, és veszek egy nagy levegőt, akkor átadom a srácoknak is azt, hogy mondjatok valamit.
Igen, itt az első évad végén izgalmas visszatekinteni egyébként erre az egy évre. Én nagyon hálás vagyok Levinek, hogy rávett engem, hogy itt részt vegyek. És ez egy tök jó élmény volt. Remélem, hogy egyébként nektek is tetszett. Annyit elárulhatunk egyébként a jövőre nézve, hogy mindenképpen tervezünk egy kis minőségi javulást, mármint technikai javulást, mert ugye minőségben már majdnem, hogy ugye csúcson vagyunk, de hogy technikailag muszáj lesz egy kicsit javulni, ezt mi jól látjuk, csak hát itt a távolság miatt elsősorban Zoom-mal nyomultunk, és aztán most átmentünk erre az Zencaster nevű applikációra. Reméljük, hogy a jövőben egyébként ez még jobb lesz, és lehet, hogy a következő adás, az pedig még nem is idén, hanem lehet, hogy pont jövőre lesz, ezt majd érdemes lesz figyelemmel követni, de én szeretnék mindenkinek boldog karácsonyt kívánni, szeretném Milánnak megköszönni a nagyon szuper együttműködést és az állati király beszólásokat, meg hozzászólásokat, Levi neked az egész hostolást, hallgatóknak pedig a hallgatást. Amen.
Na, én is átveszem akkor még egy kicsit így a végén a szót. Én borzasztó állás vagyok szintén nektek, srácok, egy álmom vált valóra, és bízom benne, hogy a hallgatók számára is azért tudtunk egy-két olyan információt elcsepegtetni, aminek tényleg valós értéke van. Én is mindenkinek kellemes meghitt ünnepeket kívánok, illetve kitartást erre az egész szar helyzetre, ami ezt a podcastet is gyakorlatilag ezek közé, a falak közé szorította, amikkel küzdöttünk. És igen, lesz még valami kis tartalom, így az év vége felé, vagy a másik év, a következő év elején. Ezt majd megtudjátok, meghalljátok, és ami tök izgalmas, hogy jövőre elvileg úgy fog folytatódni ez a műsor, hogy én 2500 kilométerrel arrébb leszek, mint a srácok, de majd erről talán később. Úgyhogy köszi a hallgatást, hallgassatok sok zenét, fogyasszatok minél több magyar tartalmat, és lehetőleg fizessetek is érte, És hát ez volt a 30 semmi kulturális podcastnek az első évada. Én Dudás Levente voltam, és akik velem tartottak, nem mások voltak, mint Bíró Milán, illetve Ignác Dániel, és még egyszer köszönjük Schneider Norbertnek, aki két epizódban is vendégeskedett nálunk, és színesítette a palettát. Szevasztok!
Szevasztok!
Sziasztok! Sziasztok.